Következő műsorunkkal a 120 éve született Közi Horváth József születésére emlékezünk.
Köszöntöm Önöket, Sós Viktor vagyok, a műsor szerkesztője. Folytatjuk Közi Horváth József győri egyházmegyés pap, politikus, író országgyűlési időszakáról, az 1939 és 1944 közötti évekről szóló beszélgetésünket, a II. Világháború alatti országgyűlés időszakába, Közi Horváth József tevékenységébe tekinthetünk bele. Vendégeink Ivánfi Miklós történész és Klestenitz Tibor, mind a ketten annak a kötetnek a szerkesztői, amely azt mutatja be, hogy ebben az 1939 és 44 közötti időszakban Közi Horváth József az országgyűlésben milyen tevékenységet folytatott. Ivánfi Miklós az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem doktorandusz hallgatója, Klestenitz Tibor pedig az Országos Széchenyi Könyvtár Lipták Dorottya sajtótörténeti kutatócsoport és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa. A II. Világháború időszakában vagyunk, 1939 és 1944 között országgyűlési képviselő Közi Horváth József. Milyen témák, milyen kérdéskörök kerülnek elő az országgyűlésben, ahol ő, mint kormánypártot támogató, de mégiscsak ellenzéki képviselő van jelen. Mik azok a kérdések, témák, amik mentén felszólal, illetve sok esetben vezérszónok, hogy működik témáknak a napirenden tartása?
Itt egy ilyen lojális ellenzéki magatartásról beszélhetünk. Ez azt is jelentette, hogy Közi Horváthnak volt egy ilyen nagyon sajátos taktikája, mondjuk ezt így. Általában, hogyha mondjuk interpellált, vagy beszédet intézett a tisztelt ház plénuma előtt, akkor tulajdonképpen mindig kritikus pontokat fektetett le, mindig megoldandó problémákat igyekezett fölvázolni, de ez mindig valamilyen olyan fajta barátságos megközelítésbe igyekezett prezentálni, amely nem idegenítette el teljes mértékben az ő felszólalását a kormánypárti képviselők többségétől. Ez egyébként sikeresnek volt mondható, ehhez egy dolgot tegyünk hozzá, hogy a Közi Horváth hihetetlenül rigorózusan ragaszkodott a témáihoz. Tehát, hogy nem egyszer, hogyha a kötetet a tisztelt olvasó kezébe veszi, végig tudja kísérni azt, hogy mondjuk egy témakört, amelyet mondjuk az 1939-ben a nyilvánosság elé hoz, azt utána 40-be is visszatér rá, 41-be, meg a későbbiek folyamán is. Tehát, hogy ő folyamatosan, ő napirenden tartotta az általa fontosnak tartott ügyeket, és gondoljuk el, hogy ugye a Közi Horváth Józsefnek a gondolatvilága az mégiscsak abba a keresztény-szociális gondolatkörbe integrálható, amelyben itt most a szociális szót húznám alá, tehát, hogy amely alapvetően a társadalom alsóbb osztályainak, rétegeinek a mondjuk úgy megemelését, felemelését, istápolását tartott a szem előtt, és Közi ezt olyannyira fontos hivatásának tekintette, hogy neki alapvetően a felszólalásai annak a döntő többsége ilyen témákhoz tapadt. És most gondoljuk abba bele, hogy még a Horthy korszakban ugye már történtek bizonyos munkásvédelmi intézkedések, a társadalombiztosítás átalakítása, kiszélesítése, stb. De mondjuk a vidéki agráriumban dolgozó rétegek fölemelése, az pont nagyjából a II. Világháború elején indult volna meg, de pontosan a háború ezt majdhogy nem marginalizálta. Tehát így módon a legnagyobb probléma ez a vidéki agrárlakossággal volt. És ugye Közi Horváth a legkiszolgáltatottabb csoportok iránt igyekezett felszólalni. Mondok egy példát, mondjuk a MÁV alkalmazottak. Amely MÁV alkalmazotti státusz azért mondjuk egy nyugdíjas állásnak volt tekinthető bizonyos szinten, de mondjuk a vasúti pályamunkások, akiknek a rétegnek a legalsó szintjét képviselték, az ő szociális biztonságuk érdekében többször felszólalt. Postai, távirdai alkalmazottak, ugyanez a kategória. Ebben is látszik, hogy ő például a munkássággal nagyon foglalkozott, a vidéki munkássággal kifejezetten foglalkozott, de ezeknek a társadalmi csoportoknak és az alsóbb rétegeivel. És ezentúl egyébként igyekezett ezt úgy csinálni, hogy a szimpátiát felkeltse a kormánypártba, és ez a szimpátia felkeltés sok esetben eredményre is vezetett. Tehát, hogy az ő technikája ebből a szempontból bizonyos szempontból sikeresnek mondható.
Egy papról beszélünk, Közi Horváth József, a Győri Egyház megye papja volt. Hogy kell elképzelni a Horthy korszakban két világháború között a pap országgyűlési képviselőket, maradva csak Közi Horváth Józsefnél? Itt egyházi kérdések egyáltalán előkerülnek, vagy ő kifejezetten egy politikai, közéleti szereplő, és nem az egyházat jeleníti meg, nem a katolikus egyház tanítása kérdésköre az, ami itt előkerül, vagy ez a kettő megfér egymás mellett? Hogy néz ez ki 1939 és 44 között a gyakorlatban?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye a képviselők akkor is, most is szabad mandátumot kapnak a választóktól. Ez azt jelenti, hogy a jog felfogás szerint a saját lelki ismeretüknek felelősek, és semmi másnak. Ez tulajdonképpen valamennyire meg is válaszolja a kérdést. Ugye a parlamentben Közi Horváth alapvetően elsősorban politikus volt, a Keresztény Párt politikusa, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy nem függetleníthette magát attól a ténytől, hogy egyben egyébként római katolikus lelkész is. Többségében ugyan megpróbálta elválasztani ezeket a funkciókat, de bizonyos nagyon falsúlyos, nagyon fontos kérdéseknél ez gyakorlatilag lehetetlen volt. Ez a legjobban talán a harmadik zsidó törvény vitája kapcsán érhető tetten, amelyik kapcsán gyakorlatilag Közi Horváth az összes pap képviselő nevében olvasott fel a parlamentben egy deklarációt, amiben elvi alapon a katolikus egyház tanítására hivatkozva utasította el a kormány tervezetét.
Miről szólt ez a deklaráció? Ha jól értettem, felolvasta, tehát itt valamilyen módon az egyház egyetemes, vagy a magyar katolikus egyház nevében szólalt fel. Mik azok a főbb kérdéskörök, csomópontok, amelyre felhívta a figyelmet?
A harmadik zsidó törvény javaslat alapvetően a keresztények és a zsidók közötti házasság tilalmáról szólt volna. Ő ezt a katolikus egyház teljességgel elfogadhatatlannak ítélte, és Közi Horváth József ebben a deklarációban a katolikusokra gyakorlatilag már a 19. század óta, vége óta képviselt álláspontot ismételt meg és aktualizált újra, és azt szerette volna elérni, hogy az állam ismét ismerje el a katolikus egyház által megkötött szentségi házasságnak a jogérvényét, tehát a polgári házasság jog újraszabályozását szerette volna elérni.
És ehhez tegyünk hozzá egy apróságot, hogy ugye Közi Horváth is használja azt, hogy mikor magyar fajta ezt a kifejezést. Itt a fajiság gondolatát ez nagyon fontos jól látni, hogy ugye Közi Horváth is annak a egyházi tradíciónak a képviselője volt, amely alapvetően az ember Isten képűségéből kiindulva, de gyakorlatilag az emberi faj biológiai egysége mellett foglalt állást. Jó, tehát hogy itt alapvetően a fajta kifejezés az minden esetben tulajdonképpen a népnek a szinonimája akart lenni. Tehát, hogy ez nem azt a fajta elsősorban a náci rezsim által propagált és gobinográfi visszamenő fajelméleti megközelítést képviselte, amely elsőre talán a szóról eszünkbe juthat napjainkba, hanem ez kifejezetten a korszaknak egy bevett és általánosan használt terminus technicusa volt, a nép szinonimája gyakorlatilag.
Zsidó törvények alapvetően határozták meg ennek a 39-44 közötti időszaknak a parlamenti üléseinek a témáját. És aztán bekövetkezik Magyarország német megszállása, illetve a nyilas kormány hatalomra kerülése. A parlament keretei között, a parlament működési területén tudott-e Közi Horvát József ezzel a kérdéskörrel, ezzel a helyzettel mit kezdeni. Korábbi adásunkban utalt arra Klestenitz Tibor, hogy az Akció Katolika keretében három olyan enciklikát is ismertetett, amely mind a náci nemzeti szocialista, mind a kommunista ideológiával szembeni pápai megnyilatkozásokat helyezte előtérbe, és ugye a 11. Pius pápának, amit Brennender Zorge kezdetű enciklikája elítéli és elég keményen fellép a nemzeti szocializmussal szemben. Ez Közi Horváth Józsefnek egy meghatározó témája. De az országgyűlés működése is sajátságos, illetve mint országgyűlési képviselő, hogy és miként tudott ezzel a 44-es helyzettel mit kezdeni, hogyan viszonyult ő ehhez?
1944. március 19-én a német hadsereg megszállta Magyarországot, és bár a kormányzó a helyén maradt, az ország szuverenitása mégis jogi értelemben megszűnt, és ez nagyon jól tetten érhető volt abban az epizódban is, hogy a németek elkezdték a magyar parlament legismertebb náci ellenes tagjait letartóztatni, elhurcolni, és amikor néhány nappal később a parlament ismét összeülhetett egy ülésre, ott a megjelenő képviselők, akik már elég kevesen voltak, gyakorlatilag hajlandónak mutatkoztak arra, hogy szentesítsék ezt az állapotot, és mindenki úgy tett, mintha a legnagyobb rendben lenne az ország dolga. Egyetlen egy képviselő volt az, aki megpróbált tiltakozni, megpróbálta kézzelfoghatóvá, nyilvánvalóvá tenni ezt a helyzetet, azzal, hogy bejelentette az elhurcolt képviselők mentelmi jogának megsértését a ház ülésén, ez a képviselő pedig Közi Horváth József volt, azonban ezt a felszólalását nem tudta elmondani, hiszen a ház elnök gyakorlatilag megvonta tőle a szót. Egyébként nagyon érdekes, hogy még később időskorában is a Serédi Justinian hercegprimásról szóló életrajzi munkájában, kis kötetében is kiemeli azt, hogy a primás is úgy gondolta, és ő is osztozott ebben a gondolatában, hogy a korabeli magyar politikai elitből egyszerűen hiányzott az a fajta bátorság, az a fajta önmagáért való kiállási képesség, amire ebben a kritikus történelmi helyzetben óriási szükség lett volna.
És ehhez tegyük azt is hozzá, hogy maga a II. Világháború Európája, és különösen tengely Európa, tehát a harmadik birodalom által dominált vagy megszállt országoknak a sora azért egy nagyon kényes helyzetben volt, és az ottani katolikus egyházak, meg általában az egyházak is nagyon kényes helyzetben voltak. Mert gondoljuk el azt a dilemmát, amivel egyébként 12. Pius pápa is küzdött, aki ugye egy fasiszta állam közepénről próbálta irányítani a katolikus világot, hogy úgy kellett politizálni, és ez egy nagyon okos politizálási stílus lett volna, hogy nem direkt be egyrészt, másrészt addig a határig kellett elmenni, amely még a fennálló politikai rendet nem kezdte ki oly mértékben, hogy az ellenhatásokat szüljön. Tehát úgy kellett a katolikus hívek érdekében eljárni, hogy az mind a fasiszta Itália, vagy a nemzeti szocialista Németország, vagy a különböző szatellit államokba azért a legtöbbet elérje a legkisebb veszteségek árán. És ezt a politizálást ugye nagyon okosan és finoman és óvatosan kellett művelni. De nyilvánvalóan a német megszállás Magyarországon ugye ezt az egész históriát nagyon erősen polarizálta, és itt utalatok vissza arra, amit ugye Tibor is említett, hogy Közi Horvátnak ez a nagyon-nagyon bátor kiállása, ez tényleg egyébként unikális volt a magyar politikai életben, mert ő volt az egyetlen a magyar törvényhozás plénuma előtt, aki ezt az egészet ugye fölvállalta. Más kérdés, hogy nem adták meg neki a szót, de akkor is.
De ennek azért mégiscsak nyoma van az országgyűlési jegyzőkönyvekben. Ugyanakkor azért fontos szerintem arról is beszélni, hogy 1944 a holokauszt, a zsidók deportálása fényében minden 44 előtti zsidósággal kapcsolatos megnyilvánulás az egészen máshogy tekinthető, abban a tragikus helyzetben, ahova ez elvezetett, eljutott. Ugyanakkor az egyházak, a történelmi egyházak, benne a katolikus egyház is, és főpapjai, papjai különböző megnyilvánulásokat tettek. A parlamentben ez a kérdéskör újra és újra előkerült, hogy hogyan és miként viszonyul a politika, közélet a zsidósághoz, a zsidó honfitársainkhoz. Közi Horváth József, és most itt nem csak a 39-44-et, hanem egész életútját tekintve, vagy a korábbi sajtóban vagy más területen vitt megnyilvánulásait tekintve. Milyen elvek mentén vagy milyen felfogásban közelített ő ehhez a kérdéskörhöz?
Közi Horváth alapvetően a szociális gondolkodásból indult ki, tehát ő alapvetően azt szerette volna a keresztény-szociális eszmék egyében, ha a társadalom minél inkább részesülhet a közjavakból, és a gondolkodását nagyon nagy rész meghatározta az a sztereotípia, ami még a 19. századból indult, és nagyon erős volt a katolikus körökben ekkoriban, amelyik a kapitalista termelési rendet azt egyfajta zsidó szellemi terméknek tekintette, és a zsidóságot azonosította a kapitalizmussal. Ez persze tévedés volt, és nagyon komoly következményekkel járt, hiszen Közi Horváth is támogatta az első zsidó törvényeket, az azokkal járó jogfosztást, és ebben a korszakban nem ismerte föl ennek a nézetrendszernek a teljes tarthatatlanságát. 1941-ben viszont már tiltakozott a harmadik zsidó törvény ellen, tehát mégiscsak átlátta ennek az eszmerendszernek a messzebb vívő következményét, és ezekkel szemben már fellépett, egyértelműen fellépett.
És ugye ne felejtsük el, hogy azt kellene eltagadni, hogy a Horthy korszak egyik alapító mítosz ugye az 1919-es tanács köztársaságnak a vélt vagy valós tételezett etnikai, vallási státusza, tehát hogy ugye a Horthy korszak úgy dekódolta a tanácsköztársaságot, mint hogyha az egy ilyen zsidó hatalmi törekvés lett volna. Ez az egyik nagyon fontos alapító mítosz, és ez ugye részben magyarázza a Horthy korszaknak a deklaratíve antiszemita jellegét is. Tehát hogy a közhangulat a két világháború közötti Magyarországon, ha ingadozó színvonalon is, de azért alapvetően egy antiszemita keretrendszerben is értelmezhető. Itt látható szerintem nagyon élesen az, hogy egy emberről beszélünk Közi Horváth József esetében is, akinek van szellemi, meg jelenfejlődése. Tehát, hogy amit a Tibor is mondott, hogy ő idővel felismeri azt, hogy bár ez az azonosítás, ez ugye megvan, hogy kapitalizmus egyenlő zsidóság, meg a két háború között ezt egyébként egy ilyen középosztályi hierarchia harcnak is értelmezték nagyon sokan. Nos, hogy ezt a válságos körülmények között meg kell haladni, meg kell próbálni legalábbis meghaladni. És ennek nagyon nagy szerepe volt a második világháború alatt, és különösen ugye 1941. március 19-e után, amikor ugye egy egészen más szintre lép a magyarországi antiszemitizmus, mert megindulnak a deportálások és a tömeggyilkosság, és elkezdődik a magyarországi holokauszt is. És ez egy olyan minőségi váltás és ugrás, ami a korábbi egyházi, meg szellemi inspirációból származó antiszemitizmust gyakorlatilag fölváltja, egy kifejezetten fajelméleti antiszemitizmus, ami viszont ugye semmilyen módon nem volt összeegyeztethető az egyházi tradícióval. Tehát, hogy Közi Horváth esetében ezt mindenképpen figyelembe kell venni, hogy ő már 44. március 19-e előtt finomítja az álláspontját ebben a kérdésben.
Utaltak rá, hogy ahogy haladunk előre az időbe, úgy csökken az aktivitás, illetve nyilván változik az országgyűlésnek a működése. A 40-es évek végére, 44-ig tart ez a parlamenti ciklus, de 44-ben két el nem mondott felszólalása van Közi Horváth Józsefnek. Hogyan alakul a parlament működése és az ő életútja a ciklus második felében, és ezt követően felmerül-e az, hogy ő a közéletben, a politikában továbbra is aktív szerepet vállal-e?
A katolikus szellemi körök is egyre inkább érzékelték az ország kiszolgáltatottságát, és már 1943-ban felmerült az ellenállás szervezésének a szükségessége, úgyhogy Apor Vilmos győri püspök felhívására ő Győrben létrejött egy titkos találkozó, ahol Közi Horváth József is részt vett, ahol megvitatták egy esetleges ellenállási mozgalom szervezésének a lehetőségeit, illetve Közi Horváth még egy utolsó látványos gesztust tett a magyar parlamentarizmus hagyományainak védelme érdekében. Ugye 1944. október 15-én Horthy Miklós megpróbál kiugrani a háborúból, ezt a németek nagyon gyorsan nyugodtan elfojtják, és elkezdődik Magyarországon a nyilas diktatúra, a rövid és dicstelen korszaka. Még ebben az időszakban is megpróbálják eljátszani a különböző nyilas képviselők a parlament és a parlamentarizmus működését, és Közi Horváth úgy dönt, hogy megjelenik a nyilas parlament ülésén, de csak és kizárólag egy okból, mégpedig azért, mert tiltakozni szeretett volna az újabb letartóztatások miatt, de a beszédét ekkor sem mondhatta el.
És ugye ne felejtsük el, hogy 1944 őszén gyakorlatilag az ország teljes mértékben szétesik. Tehát, hogy egyrészt novemberben, a november és december folyamán a nyilas kormányszervek a fővárosból kitelepítik Nyugat-Magyarországra mind a magyar törvényhozás, mind a miniszteriális struktúra teljes egészét, a főbb közintézményeket, tehát hogy gyakorlatilag egyrészt Budapest egy ilyen senki földjévé válik, amelyet körül ugye 1944. decemberében be is zárul a szovjet ostromgyűrű, és megkezdődik a II. Világháború egyik leghosszabb városostroma, amely a város gyakorlatilag majdhogy nem megsemmisülését eredményezi, egyrészt. Másrészt ugye 1944. decemberében Debrecenben, a szovjetek által már megszállt Debrecenben ideiglenes nemzeti kormány alakul egy hortista főtiszt dálnoki Miklós Béla vezetésével, és ugye kialakul egy új hatalmi centrum, ami magát ugye demokratikus elvek alapján igyekszik megszervezni, és majd amikor a főváros 1945. január-februárjában a német iga alól felszabadul, és bekövetkezik a szovjet megszállás, akkor elkezdik a fővárosban is újra szervezni a politikai életet, és arra van forrásunk, hogy Közi Horváth József a minisztériumok újraszervezése kapcsán is megjelenik, és jelen van Budapesten, tehát ő Budapesten tartózkodik már 45 tavaszán, de a későbbiekben úgy ítéli meg, hogy a magyarországi kibontakozás, demokratikus kibontakozás esélye az meglehetősen csekély, és a későbbiek folyamán ő nem is fog szerepet vállalni a magyar törvényhozásban. A rövid életű magyar demokratikus kísérlet, amelyet a szakirodalom koalíciós kornak is szokott nevezni, tehát az 1945-t követő másfél-két év. Bukása után 1947-ben, az 1947-es koranyári kormányválság után azért már mindenkinek nyilvánvalóvá válik, hogy Magyarország szovjetizálása küszöbön áll, és Közi Horváth is úgy ítéli meg, hogy Magyarországon a szabad magyar gondolatnak realitása innentől kezdve marginális, ezért emigrációba kényszerül, és először az Egyesült Államokba tartózkodik, majd aztán Németországba telepedik le, és az ő sorsa is azon magyar emigránsok sorsa, akik a hazájuktól elszakítva fejezik be az életüket.
Mai műsorunkban a Győri Egyházmegye politikus pap írójáról, Közi Horváth Józsefről hallhattak beszélgetést, azzal a megközelítéssel abban a témában, hogy 1939 és 44 között volt országgyűlési képviselő, és az agyagos-szergényi születésű és ott felnövő Közi Horváth József a település nevét viselő népfőiskola azt a célt tűzte ki maga elé, hogy nem csak őrizze, ápolja az emlékét, hanem közkincsé tegye azokat az írásait, munkáit, amelyek fennmaradtak, és ennek a folyamatnak részeként jelentette meg 2022-ben az agyagos-szergényi Közi Horváth József Népfőiskola névadójának 1939 és 1944 között elmondott országgyűlési beszédeit, mely kötetet sajtó alá rendező munkatársak közül ma vendégül láthattuk Ivánfi Miklóst, az Eötvös Loránd Tudományegyetem doktorandusz hallgatóját, és Klestenitz Tibort, az Országos Széchenyi Könyvtár Lipták Dorottya sajtótörténeti kutatócsoport és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos munkatársát. Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből című egyháztörténeti műsorunkat hallhatták. Búcsúzik önöktől a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a zenei szerkesztő Keceli Zsuzs nevében is a műsor szerkesztője Sós Viktor. Thank you.
Születésének 120. évfordulója alkalmából Közi Horváth Józsefre emlékeztünk.